Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Kissé László, a Budapesti Corvinus Egyetem emeritus professzora, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, örülök, hogy elfogadtam meg kívást. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Március 17-e van, és március 18-án, tehát előtte vagyunk a Bundestagnak kétharmados többséggel rá kellene bólintani egy olyan alkotmánymódosításra, ami megváltoztatja az úgynevezett adósságfék szabályt. De sokkal bonyolultabb ennél a helyzet, de nézzük meg, legyen szíves először, hogy mi az az adósságfék szabály, ami annyira fontos, hogy egy lejáró mandátumú parlamentnek kell megcsinálnia.
Hát vissza kell mennünk a történelembe egy picikével. 2008 világgazdasági pénzügyi válság, és ezt követően az államok eladósodásának kérdése a napirendre került, és erre Németországban 2011-ben alkotmányjogi értelemben is reagáltak, akkor a Merkel kormány volt hatalmon, és lényegében egy alkotmányos szabályt hoztak, ez az adósságfék egy alkotmányos szabály, amely a konjunkturális változásoktól függetlenül megtiltja az eladósodást a tartományoknak, az állam esetében pedig a GDP, tehát a bruttó belföldi termék 0,35%-ára korlátozza. Na most ettől eltérés ebben az alkotmányos szabályban akkor van, ha természeti katasztrófa van, a közrend felbomlik, tehát szükséghelyzet alakul, akkor lehet ettől eltérni. Na most az elkövetkezendő években nem csak Németországban, de egész Európában is a válságok sora követte egymást, szuverén adósságválság, aztán említhetjük a Covidot, orosz-ukrán háború, és folytathatnám a sort, tehát ilyen multiválságok sorozata volt, ahol mindig gyakorlatilag a illetékes, felelős kormányoknak a pénzügyi játéktere kicsiny volt, és Németországba próbáltak ügyeskedni, mint máshogy, és erre az a lehetőség volt, hogy hogyan lehet a költségvetésen kívül, ahol nincs semmi megkötés, valami fajta pénzügyi alapot létrehozni. Ez tulajdonképpen először ilyen értelemben 2022-ben merült föl. A Covid válságból visszamaradt pénz, és az akkori Scholz kormány lényegében átcímkézte ezt a megmaradt pénzt a klíma, illetve transformációs alapra, tehát arra alapra, amiből tulajdonképpen ezt a klímapolitikai átalakítást kell fizetni. Ebben az időben a CDU, tehát az akkori ellenzéki párt és személyesen Friedrich Merz, aki jelenleg a kancellári széknek a várományosa, azonnal beadvánnyal élt a Karlsruhe-i alkotmánybíróságon, hogy valami jogellenességről van szó, egy más funkcióra félretett pénzt átcímkéznek megint egy más funkcióra. És akkor az alkotmánybíróság úgy döntött, hogy ez alkotmányellenes. Tehát ezzel a lehetőséggel nem bővítheti a kormány a pénzügyi játékterét, és gyakorlatilag ez a pénz ilyen értelemben nem állhatott rendelkezésre. De az ötlet az, hogy létrehoznak a költségvetésen kívül, ahol nincs ilyen adósságfék szabály, egy alapot, ezt a német hivatali nyelv lényegében külön vagyonnak nevezi, de ha ezt magyarra lefordítom, a külön vagyon, nettó adósságról van szó, talán úgy fordítanám le, hogy külön adósság. De a külön vagyon egészen más benyomás kelt. Egy második példa ilyen problémára nem olyan régen volt, 2024 novemberében, akkor még a jelzőlámpa koalíció állt, és mint kiderült, a novemberben bomlott föl ez a koalíció, és a felbomlásnak egyik nagyon lényeges oka az, hogy az akkori pénzügyminisztert, a szabaddemokrata FDP-s Christian Lindnert arra próbálta megnyerni a kancellár, hogy a szükséghelyzetre hivatkozva vegyen fel nettó hiteleket, és ezt egy külön alapba helyezett, tehát tulajdonképpen a korábbi gyakorlatot megismételje. Erre Lindner nem volt alkalmas. annál kevésbé sem, mert lényegében a FDP nagyon következetesen azt képvisel, hogy a fiskális fegyelemnek, a költségvetési fegyelemnek fenn kell maradnia, és lényegében egy konfliktusa támad a kancellárral, a kancellár menesztette. Tehát a két példa mutatja, hogy ilyen problémák vannak. Közben a választások lezajlottak, és itt vagyunk már a jelen időben, amikor lényegében hát a legnagyobb veszteséget szenvedő két párt, a szociáldemokraták és a CDU nyert abban az értelemben, hogy a SPD történelmének legrosszabb eredményével, a CDU pedig a lényegében a második legrosszabb eredményével alakíthatott egy kormányt, illetve megállapodtak egy koalíció kötésbe, és belekezdtek a szondázásba, ami még nem a hivatalos tárgyalás. Na, itt is kiderült a tárgyalásokon, hogy az a politika, ami gyakorlatilag lehetővé válna, az gyakorlatilag a koalíciós terveknek nem kedvez. Milyen opciók merültek fel? Mert itt is a pénzről van szó. Tehát a beruházásokra azok az összegek nem álltak rendelkezésre, és nem állnak rendelkezésre, ami lényegében a koalíció sikerét is biztosítja. Hát az egyik lehetőség az, hogy valahonnan a költségvetésből, az egyik tételből csoportosítsanak át a másikba. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy valamelyik ujjamba bele kell harapni, tehát nem optimális megoldás. A másik dolog az lenne, hogy a szociális juttatások között, amik nagyon szélesre terebélyesedtek, valamit megnyesünk, tehát a szociális vívmányok terhére, de nagyon sok olyan vívmány van, ami, hogy mondjam, diszfunkcionális. Például itt van egy olyan dolog, amit úgy neveznek, hogy polgári juttatások. Ezt németül Bürgergeldnek hívják, ami lényegében nem más, mint egy ilyen kvázi előfeltétel nélküli alapjövedelem, aminek az lenne a célja, hogy bizonyos egzisztenciális minimumot biztosítson az embereknek, itt lehetnek menekültek, lehetnek munkanélküliek, de a munkára lényegében ösztönözöm. Nos, itt olyan jelentős pénzt kapnak, tehát hogy mondjak egy példát, hogy az állam kifizeti a lakásukat, a fűtési díjat, és azon kívül is 400-500 euró személyenként, amiből hát meg lehet élni, pláne a menekültek számára. Na most ez a igazi funkcióját nem tölti, de ezt például át lehetne alakítani egy alapjövedelmé, ami lényegében a CDU-nak volt az elképzelése. Tehát vannak olyan, de a szociális vívmányoknak a leépítése nagyon kockázatos, hiszen a két párt érzi azt, hogy a politikai státuszú megőrzésénél nincsen semmi fontosabb. Magyarul a két párt hatalmon maradjon. Egy olyan világban, amikor a legerősebb ellenzéki párt, az Alternatíva Németországnak, a korábbi parlamenti választások képest megduplázta magát, és lényegében 20,8%-ot szerzett, és amikor a két párt érzi, hogy a hagyományos nagy néppártok, ez a kereszténydemokrata párt, a CSU, CDU és a szociáldemokrata párt gyakorlatilag erodálnak. Tehát a nagy néppárti struktúrák, amik 40-45% körüli eredményeket értek el, gyakorlatilag a középpárt, sőt a szociáldemokraták esetében gyakorlatilag 16%-ot értek el, ma már inkább a kisebb, kispárti kategóriához áll közelebb. Tehát a szociális vívmányok visszavétele kockázatos, a politikai status quo érdekében ezeket fenn kell tartani, tehát ez se opció. Még egy elméleti opció van, az pedig az, hogy emeljük az adókat, és akkor lesz a bevétel. Mert mikor tud beruházni az állam, ha van konjunktúra? Konjunktúra nincs, harmadik éve recesszió van Németországban, és hát lényegében az adóemelés politikailag nem vihető végbe, mert lényegében a választók teljes elpártolását jelenteni. normál időkben, ha van konjunktúra is, van adóbevétel, akkor tulajdonképpen ez nem probléma. Most adóbevételek sem úgy mennek, tulajdonképpen rengeteg ilyen munkajogi vita van a szakszervezetek és a munkaadók között, most éppen a közszolgálati szakszervezet, a Verdi tárgyal a munkaadókkal, hogy a sztrájkot elkerüljék, 8%-os béremelést követelnek, több szabadnapot követelnek, tehát több ilyen probléma van, a munkahelyek megszűnnek, sok nagy vállalat elhagyta Németországot, tehát Magyarországon még nincsen adóbevétel.
De bocsánat, azt jól értem, hogyha annak idején Friedrich Merz nem megy el az Alkotmánybíróságra, és ez másnak se jut eszébe, akkor ma is rendelkezésre állana a költségvetésen kívüli különadósság képzése, és akkor nem kéne csinálni ezt a szavazást.
Hát tulajdonképpen többről van ma már szó. Ezt kipróbálták, hogy a költségvetésen kívül hozzanak ilyen külön alapokat, külön vagyont, külön adósságot létre. Arra törekednek, hogy gyakorlatilag az egész adósságféket megreformálják. Tehát magát a adósságféket hozzá kell tenni, hogy ennek az adósságféknek a fő őrzőangyala a FDP-n kívül maga a CDU volt. Hát még a választási kampányban is Friedrich Merz, a leendő kancellár nagy valószínűséggel azt mondta, hogy ez az adósságfék a CDU-nak a DNA-ja, tehát a génállományának a része, tehát ezt nem lehet. És rá egy hétre rán, és ez ma majdnem jelen időben volt, ennek az ellenkezőjét mondja, mivel érvel, hogy ezt... Hozzáteszem azt, hogy olyan pártok, mint a baloldali párt, tehát tulajdonképpen a NDK szocialista egységpárt utódja az egész adósságféket el szeretné törölni, de mondom, a CDU gyakorlatilag az FDP-vel együtt ennek a legelkötelezettebb híve volt, mondhatni, hogy ez a fiskális német fegyelem ortodoxiának az őrei, és most teljesen megváltoztak. Mivel indokolják? Hát az indok azt mondja, hogy a világ megváltozott.
Ez igaz, kétségtelenül megváltozott.
Ez igaz, tehát mondják azt, hogy fegyverkezni kell, hiszen nem tudjuk, hogy biztosak lehetünk az amerikai biztonsági garanciákba. A NATO jövője is bizonytalan. Egy orosz kihívás van, és itt a kormányalakítás lehetősége, ez a szociáldemokraták és a CDU közötti szondázás, tehát tapogatózó tárgyalás sikerrel járt, de tudják azt, hogy gyakorlatilag pénzügyi játéktere a koalíciónak nincs. Valahonnan pénzt kell szerezni. És így jött az a gondolat, hogy magát az adósság féket kell megreformálni, ami lényegében lehetővé tesz olyan hitelfelvételt a beruházásokra, elsőbben a infrastruktúrába, és tulajdonképpen egy óriási fegyverkezési programot indíthat el, ami példanélküli. Itt a infrastruktúrális beruházásokra 500 milliárdot kellene hitelként fölvenni, ezt kell tulajdonképpen jóváhagyatni, és ennek a lehetőségét kell megteremteni egy módosított adósságfékkel, és ebben még, mivel kétharmados többséggel szavazták meg, és most is kétharmados többség, hát a támogató szavazatokat össze kell gyűjteni. Na most a leendő kormánynak, ami egy szociáldemokrata és CDU kormány, kereszténydemokrata kormány lenne, annak gyakorlatilag nincs meg a kétharmados többsége, ezért a zöldeknek a támogatásával is rá vannak utalva. A zöldek azt mondták, hogy itt ez a 500 milliárd, hát ebből 100 milliárd legyen a klímavédelemre, illetve a gazdaságnak a klímabarát átépítésére. Akkor mi támogatjuk.
Jó, de itt nem furcsálják a németek azt, hogy egy kifutó mandátumú parlament lényegében egy következő kormány érdekében szavaz meg egy olyan döntést, amire a következő kormánynak nem volna esélye kétharmados parlamenti többséget csinálni. Tehát magára húzza a felelősséget.
Igen, valóban ez így van. Ilyen az Alkotmánybíróságnál éltek ilyen keresettel is, és az Alkotmánybíróság azt mondta, hogy tulajdonképpen nem ezt mondta, de én azt mondom, hogy ez nem elegáns dolog, hogy egy lejárt szavatosságú parlament szavaz arról, hogy Németország a elkövetkező 12 évben 500 milliárdot vegyen fel a tőkepiacokon német államkötvényekért. Hát mondjuk ez, de lényegében alkotmányjogilag ez nem támadható, és ebben az alkotmánybíróságnak igaza van, mert a német alkotmány, a Grundgesetz azt írja elő, hogy még új kormány nincsen, az új kormányhoz kell egy új parlamentnek megalakulni, és kell egy kancellár többségnek lenni, tehát a leendő kancellár mögött többségnek kellene parlamentnek, addig még a régi kormány, a Scholz kormány még ügyvezetői minőségben jelen van, és ő érvényes. Következésképp ez a többség egészen, hogy pontos legyek, a jövő hét elejéig él, 25-én fog megalakulni az új Bundestag, ami már a megváltozott erőviszonyokat mutatja, ami azt jelenti, hogy a alternatíva Németországnak és a Die Linke, a baloldali pártnak lényegében több mint 30%-os súlya van a parlamentben, ami azt jelenti, hogy egy blokkoló kisebbség. Ha ezelőtt az új parlament elé terjesztenék ezt az alkotmány módosítást, akkor egyértelműen nem lenne esélye arra, hogy ezt megszavazzák. Na most hozzáteszem azt, hogy most úgy néz ki papírforma szerint, hogy a holnapi szavazáson a 31 plusz mandátum a zöldek segítségével létrejön, de nagyon sok apró probléma van, tehát részint az, hogy a holnapi ülésre már például a FDP-s parlamenti képviselők nem biztos, hogy eljönnek, hiszen ők már az új parlamentnek nem tagjai, hiszen a saját anyapártjuk, a Szabaddemokrata párt nem ért el az 5%-ot. Tehát akár otthon is maradhatnak. Az FDP-ben nagyon erősek a gyökerei annak, hogy ezen a fiskális fegyelmet jelentő adósságféken ne változtassanak. Aztán ez csak az első foka a jóváhagyásnak, tehát a német alsóház, a német parlament pénteken lényegében a felsőház fog szavazni, ahol a tartományok képviseltetik magát. Na most nagyon sok tartományban hármas koalíció van. Tehát na most, ha három koalícióval két párt nem úgy szavaz, akkor az a szabály, tehát ha nincs konszenzus, nincs egyetértés, hogy akkor tartózkodnak. Na most, mivel sok ilyen tartományi parlament van, nem beszélve a kelet-német területeket, abban az öt tartományban gyakorlatilag ott a tartományi kormányokban benne van a Die Linke, benne van a Sarvágnektet párt, benne van a szociáldemokrata és a CDU, de ezek a kis pártok szinte mindegyik kormányban benne vannak, és ha ők nem értenek egyet, akkor a Bundesrátban a kormánynak tartózkodni kell a szavazástól.
De a tartózkodás az német szabályok szerint az egy gyenge nem, és akkor nincs
igen,
meg?
Igen, ebben az esetben egyértelműen nem. Tehát még ez az akadály is van. Úgyhogy azt kell mondani, hogy ennek az alkotmány jogi lefolytatása is problémásnak látszik, de nagy valószínűséggel ezt el fogják fogadni. Fölmerül a kérdés, hogy ebből mi következik. Hát ebből az következik, hogy az új kormány számára egy óriási pénzügyi játéktér nyílik. Hozzáteszem azt például, ebből az 500 milliárdból mondtam, hogy a zöldek elkérték a jussukat 100 milliárdot. A másik 100 milliárdot a tartományok kérik. Hiszen ebben az adósságfékben az is benne van, hogy a tartományok sem egyáltalában nem adósodhatnak el. Na most hozzá kell tenni azt, hogy ez az egész menekült probléma a tartományokban csapódik le. Egész egyszerűen azért, mert Németországban azt csinálják, amit tulajdonképpen a menekült kompromisszum az Európai Unióban is akar, óhatatlanul a német példának az európaizálásáról van szó, hogy a 16 tartomány között elosztják a menekülteket. Van egy úgynevezett königsteini kulcs, ami azt jelenti, hogy megnézik, hogy egy tartományban mennyi a munkanélküli, mennyi a GDP, eddig mennyi menekült ment el, tehát különböző kritériumok, és akkor szétosztják. Na most ezek a tartományok, ez a 16 tartomány csurdig van. Egyszerűen, és nem vehetnek föl az eddigi szabályzás szerint, az adósságfék eddigi szabályzása szerint hiteleket, de most kapnak ebből az 500-ból 100 milliárdot. Hát nyilvánvalóan ez egy nagyon nagy lelkesítő dolog. A pénzügyi játékterük hirtelen megnyílik. Eddig mindig az államot kellett kérni, hogy adjanak erre meg arra. És közben a menekült kérdés egy nagyon akut, súlyos problémává vált. Tehát tulajdonképpen itt arról van szó, hogy 100-100 milliárd a 500-ból lejön, de a többit, 300 milliárd, ez is egy hallatlan nagy összeg, tehát akár egy konjunktúra injekciónak is tekinthetjük. Közben van egy nagy fegyverkezési, újrafegyverkezésre irányuló beruházás, ami példanélkül áll a Németország háború utáni történetébe. Itt is milliárdokról van szó, ami azt a célt szolgálná, hogy gyakorlatilag a rendkívül működésképtelen Bundeswehrt, hadsereget valamilyen szintre hozzák. Ez is tulajdonképpen a fegyverkezésen keresztül egy konjunktúra programnak tekinthető. Persze itt vannak újabb problémák, hogy vajon ki profitál ebből a rengeteg pénzből. Bizonyára ez Németország határain kívül is pozitív lesz, de az biztos, hogy ha már valaki fegyvereket vesz, akkor a legmodernebbet, legújabbat vesz. Németország hagyományosan az Egyesült Államoktól vásárol.
Mert ez a legmodernebb.
Na most, ha ebből az amerikai fegyvergyárak profitálnak, egy jelentős rész, vagy akár csak egy kisebb részt is, az azt jelenti, hogy nem az európai és nem a német konjunktúrához járul hozzá.
De bocsánat, ha fölvesznek egy hitelt, akkor nem fog Németország a Maastrichti kritériumokból kicsúszni, és egy olyan helyzetbe kerülni, hogyha most akarna pályázni, föl se vennék?
Na most itt arról van szó, hogy a költségvetés az továbbra is érvényes. A költségvetésbe 1%-ról van szó, ez körülbelül 43 milliárd euróról van szó, amit lényegében emelni kell a meglévő költségvetéshez, azon kívül, hogy van a NATO-nak ez a 2%-os követelménye, tehát tulajdonképpen ott viszont a költségvetésen belül a Maastricht kritériumok változatlanul érvényesek. Itt arról van szó, hogy költségvetésen kívül tulajdonképpen ilyen külön vagyon, külön adóssal létesíthető. Na most ezt a pénzt lényegében, ahogy itt már utaltam rá, a német állam államkötvényeket dob a nemzetközi tőkepiacra, azt megvásárolják, és ebből lényegében tulajdonképpen ezeket az említett nagy beruházásokat próbálják finanszírozni, és hozzáteszem azt, hogy itt a infrastruktúra nagyon lényeges, amiben a digitalizáció, iskolák és utak, sínhálózat mind ilyen benne van, és hát a fegyverkezésben pedig nyilván van olyan kérdések is, mint a cyberbiztonság, de egyszerűen az a fajta szintnek a elérése, ami alkalmas arra, ahogy a német hadügyminiszter Pistorius mondta, hogy kriegstüchtigek legyünk, tehát háborúra képesek. Furcsa ilyen szavakat hallani Németország felől, ahol a pacifizmus tulajdonképpen az új Németország megteremtésével a nemzedékek sorába szocializálódott. És most egy ilyen jelentős változás van a gondolkodásban. Emögött lényegében a orosz-ukrán háborút említik, és az, hogy tulajdonképpen nem csak egy kelet-nyugati konfliktus van itt a orosz-ukrán háborúval, hanem magában a nyugati szövetségen belül is egy nyugat-nyugati konfliktus, nevezetesen az, hogy az a politika, amit a Trump folytat, az teljes ellentéte annak, amit Németország képvisel, és lényegében, ahogy említettem már, a németek abból indulnak ide, a franciák és angolok is, hogy lényegében a amerikai biztonsági garanciák azok nem feltétlenül érvényesek, tehát arra kell készülnünk. Idáig Németország, és itt már a következményeknél tartok, Németország idáig a Biden időszak alatt lényegében a Pax Americana 0.2-nek a készséges kiszolgálója volt. Most Németország gyakorlatilag lényegében a saját, illetve Európa hangját próbálja megfogalmazni, nem csak Oroszországgal szemben, hanem lényegében hát az Egyesült Államokkal, a jelenlegi kurzussal szemben.
Az új kormány milyen német-amerikai viszonyra törekszik? Ez látszik-e már?
Hát tulajdonképpen azt kell mondani, hogy nem tart a konfrontációtól sem. Ha megnézzük a német politikai osztály és Amerika viszonyát, csak egy rövid történelmi visszatekintésben, a német politikai osztálynak a emlékei Amerikával való viszonytól a 20-as évekig megy vissza, akkor ugyebár a nagy pénzügyi és gazdasági válság volt Németországban, és akkor a Dave-Sterve tulajdonképpen az amerikai tőke megjelent Németországba, és a második világháború után pedig a politikai osztály, a német politikai osztályban az a tanulság, hogy Amerikával együtt kell működni. Talán emlékszünk arra, hogy a francia-német barátsági szerződésben egy preambulumot még utólag betettek, ami azt mondja, a francia-német együttműködés a szép, De Gaulle és Adenauer idején, tehát még hősi időkben, de lényegében itt egy kettő szövetségről van szó. Nekünk az atlanti kapcsolat is Németország biztonságában szükséges. Hát most vagyunk egy olyan helyzetben, amikor a német kormány gyakorlatilag vállalja a konfrontációt az Egyesült Államokkal, hiszen nagyon megzavarodott a jelenleg mainstream politikai elit, hogy az amerikai alelnök a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián bírálta gyakorlatilag.
Ez finom kifejezés, hogy bírálta, azt mondta, hogy alapértékekben úgy látszik nem értünk egyet.
És ha nem értünk az alapértékekben együtt, akkor az amerikai adófizetők nem fognak fizetni Németország biztonságáért. Hozzáteszem a NATO-ért sem, mert a NATO költségvetésének 80-90% az Egyesült Államoktól származik.
De az, hogy Németország beleáll az Egyesült Államokkal egy konfliktusba, ahhoz valami erőt kellene maga mögött tudnia. Tehát mi adja Németországnak a bátorságot ahhoz, a német kormánynak, hogy beleálljon egy konfliktusba az Egyesült Államokkal, személyesen Donald Trump-al?
Hát természetesen azt kell mondani, hogy a jelenlegi Trump vezetés lényegében a mai német politikai osztálynak a legnagyobb ellenfelével, hanem ellenségével, az AfD-vel került kapcsolatba, olyannyira, hogy ugyebár Vance alelnök is Münchenben egy külön szállodában találkozott a pártnak, a AfD-nek a egyik vezetőjével, Alice Weidel-el.
Konkrétan kampányolt neki egy
igen,
műsorban.
Igen, így van, és a Elon Musk pedig gyakorlatilag az X médiumot, közeget rendelkezésére bocsátotta, és ezzel egy olyan folyamatot indított el, amivel lényegében az AfD-nek a nemzetközi ismertsége lényegében megnövekedett. Na most hát nyilvánvalóan a német belpolitikának pedig egy alapvető tétele, amit a Friedrich Merz képvisel, a tűzfal, hogy nem ismerjük el, sőt már azt is mondta Merz, hogy gyakorlatilag továbbra se számítson az alternatíva Németországnak egy alelnöki, az őt megillető parlamenti alelnöki poszttal. Tehát gyakorlatilag a német politikai osztálynak ez a része, ami most éppen koalíciót akar alakulni, tart attól, hogy egyrészt a néppárt erodál tovább, és ehhez kellene eredményeket mutatni, a jóléti intézkedéseket nem megszüntetni, hanem meghagyni. Ehhez kell a pénz a költségvetésen kívül, ehhez kell módosítani az adósságféket, és lényegében el kell szigetelni továbbra is, mert hát róla a mi bőrünkre megy a vásár, adóbevétel nincs, recesszió van a harmadik évben, és 20% felett van az alternatíva Németországnak. Tehát van egy ilyen fajta megfontolás, ami a politikai status quo fenntartását jelenti.
Jó, de meddig? Tehát meddig lehet, milyen AfD népszerűségig lehet fenntartani? Egy idő után nem fog úgy kinézni, hogy a nálad gyengébbek próbálják kiszorítani a hatalomból?
Hát az, hogy az a tendencia, ami most van, hogy a hajdani nagy néppártok 40% körül is súlycsoportban, ezek gyakorlatilag visszaszorulnak, hiszen mostani választásokon tulajdonképpen a CDU is nem a kívánt módon szerepelt, hisz amikor megkérdezték a Merzet, hogy mivel lenne elégedett, akkor azt mondta, hogy 30% plusz. Hát most 30% nem lett, mínusz lett. Tehát ez se optimális eredmény, nem hiába a második legrosszabbot produkálta a CDU, a SPD pedig hát történelmi mélységekben negatív rekordot. Tehát itt van egy ilyenfajta, mert a második dolog az, hogy Németország számára ebből a nehéz helyzetből kijutni az Európai Unió köpenyébe lehet. Nem mondok új dolgot azzal, hogy az Európai Unió alapvetően Németország meghosszabbítása azonos és különböző eszközökkel. Tehát lényegében itt említettük a menekültek elosztásának a kulcsát, ezt a königsteni formulát, ami lényegében ennek a pandantja megvan most az Európai Uniónak az új menekült kompromisszumába. Tehát Németországnak egy jelentős intézményi hatalma van az Európai Unióban. Hozzáteszem azt, hogy nem csak azért, mert von der Leyen egy német politikus, de hát a tanácsadóik 100%-a német. Tehát a másik dolog az, hogy a néppárt vezetője, Manfred Weber szintén német. Az Európai Parlamentnek a szakbizottságaiba, ha nem is vezető, de helyettesi pozícióban rendkívül sok német van. Tehát az Európai Unión keresztül Németországnak van egy intézményi hatalma, és tudja, hogy ezen a területen is sokkal inkább kivont kardokkal kellene járnia. Tehát egy nagyon low profile, egy nagyon kevéssé markáns, kevéssé profilozott Európa politika helyett, különösen Macron mellett, Németországnak kell fellépni. Ezek az óriási fegyverkezési és infrastruktúrális beruházási összegek ezt a löketet megadják a német belpolitika stabilizálására, és ez pedig egy történelmi esélyt ad arra, hogy Németország vezető legyen az Európai Unióban, végre vállalja, hiszen európai érdekeket kell megfogalmazni az Egyesült Államokkal szemben és Oroszországgal szemben.
De mire akarja használni Németország az Európai Uniót?
Hát tulajdonképpen történelmileg azért volt részint először, hogy hát az Európai Unión át legyen szuverén, tehát minél több integráció Németország, annál több mozgásteret nyert vissza, hiszen Németországban megszállási státuszban volt, tehát minél több integráció, annál több mozgástér. A többi ország számára minél több integráció, annál kevesebb mozgástér. Ez volt a kiinduló pont. A másik az, hogy Németország tulajdonképpen egy rendkívül exportérzékeny ország, minden negyedik, ötödik munkahely az exporttól függ. Az Európai Unió lényegében egy 450 milliós piacot, biztos piacot ad, ahol a német exportipar, ez a neomerkantilista, mindig kereskedelmi többletre törekvő német politika gyakorlatilag nagyon biztos keretek között van, még akkor is, ha az elmúlt időszakban globálisan is próbált a német export jelenleg, például Kínában, de a világ más részein is. Tehát lényegében az Európai Unió eszköz a német hatalom elrejtésére, és a német exportpiacok. Hát ha megnézzük Németország történetét, itt mindig a exportpiacokon volt a hangsúly. Hogyan tud Németország kitörni ebből a geopolitikai középhelyzetből, amilyen jelent, és ezt hogyan tudja gazdasági eszközökkel meghaladni az Európai Unió keretében.
De ebbe az export törekvésbe hogy fér bele a kínai iparral szembeni büntetővámok megszavazása?
Hát hozzáteszem azt, hogy a német nagyvállalatok ezzel nem értettek egyet.
Ott lobbiztak, ahol csak tudtak.
És ezügyben nem rejtették végig alá a véleményüket, és Németországnak is ez egy nagyon érzékeny dolog volt. Úgy volt, hogy végül nem szavazzák meg, tehát ebben tudatában vannak. Ma már ez nem kérdés, mert a kínai konkurencia az sok tekintetben, sőt árban mindenképpen versenyképesebb. Technikában mindazt beépítették, és ezt professzionális módon csinálják ma már, és a kínai piacon sem tud már német autógyárak lényegében hát aratni. Hát a nagy Volkswagen 40%-át a eladásoknak a kínai piacon. Kína maga állítja már elő, a német autógyárak elaludtak a elektromos átállással, és most is van többek között a CDU-ban is van olyan törekvés, hogy a belső égésű motorok a 2035-ös határidőn túl is maradjanak. Ugyanis ez az a terület, ahol a német technológia nemzetközi áttörést ért el, és ezzel gyakorlatilag a német autóipart az egekbe rejtette. De most ha ezt kiveszik, és ezért vannak törekvések, lobbisták, és a CDU részéről is vannak ilyen, hogy ezt hogy tudják érvényesíteni azt, nem tudjuk még, de van rá Németországnak, ha most helyzetbe jön, hogy ilyen területeken is ezeket az előnyeit, amelyek fogyóban vannak, és pont az autóiparnál, ami a német exportiparnak a gerince.
De elmehet a német autóipar érdekérvényesítő képessége, meg az új német kormány törekvése arra, hogy kihúzzák a Green Dealből az elektromos átállásra való szikár határidőt? Azért, mert a német belső égésű autókat el kell adni? Tehát eddig elmehet?
Hát lényegében a különböző pártprogramokban elterjedt az a kifejezés, amit a FDP, a szabaddemokraták kaptak, hogy technológia nyitottnak kell lennünk.
Amiben belefér ez is.
A technológia nyitottság az, hogy lényegében lehet egy olyan új üzemanyag, ez a EU fuel, vagy szintetikus, amivel gyakorlatilag a régi belső égésű motorok környezetbarát módon tudnak tovább létezni. És ez lényegében, ezt mondják, a programokban benne van, és a CDU-ban is volt ennek rezonanciája. Na most hát ennek az érvényesítése, ez majd meglátjuk. Egyelőre például autóipar az, ami ilyen értelemben megroppant, a kínai piacon sem úgy versenyképes. A kínai konkurencia, az már itt van a Spájcban a németeknek.
Hogy tekint az új német kormány az érdekérvényesítési tervei közepette a perifériákra, például Magyarországra, amely szorosan, például az autóiparon keresztül vele összekötve van?
Hát először is itt ez a kérdés alkalmat ad nekem, hogy megerősítsem azt, hogy mi érdekeltek vagyunk, hogy ez a német gazdaság lábra álljon, és újra szokott ütembe működjön, tehát a recessziót maga mögött hagyni, éppen a legfrissebb statisztika OECD-nek, hogy idénre 0,4%-os növekedést várnak, hát ez még mindig majdnem a statisztikai hibahatáron van.
De legalább az inflációjuk az nagyon pici.
De nem csökken például, mert olyan is előfordult. Tehát ezzel a beruházási boommal, ami várható ezekkel a hitel fölvételekkel, ami alkotmányjogilag is alátámasztva lesz, lényegében a német ipar az újra életre kelhet idézőjebb, és gyakorlatilag ebből a Magyarországon lévő német érdekeltségek, mind a három zászlóshajó német autógyár is profitál. Tehát ezért mi nagyon érdekeltek vagyunk benne. A másik dolog pedig, hát nyilvánvalóan az, hogy Németországban nem csak egy konjunkturális válság van, hogy mennyi geopolitikai konfliktus van a világban, meg egy klímapolitikai átépítés a gazdaságnak, hanem egy strukturális válság. A strukturális válság azt jelenti, hogy Németországnak a exportipara három iparágon alapult. Autóipar, vegyipar és gépipar. Na most ezek az iparágak az, amelyek a legenergiaintenzívebbek, a legnagyobb energiaigényűek, és pontosan itt emelkedtek az energiaáram költségek, ami a német ipar versenyképességét megroppantotta.
Ott lesz az olcsó orosz áram, ha lesz béke,
igen,
állítólag.
Hozzájön még ez is, ez a szimbiózis, a magas hozzáadott értékű német technológia és a olcsó vezetékes orosz gáz. Ez a szimbiózis, ez gyakorlatilag megszűnt, sőt a német csodába még szerepet játszott az alacsony védelmi költségek, tehát a II. Világháború után lényegében Németország egy ilyen olcsón megúszta, hiszen amerikai védelemnek volt a nettó importőre, hogy finoman fejezzem ki, és gyakorlatilag a márka, de később ma is az euró alulértékelt. A euró alulértéke egyfajta exporttámogatás jelent. Tehát tulajdonképpen a német gazdaság, illetve exportcsodának ezek a említett tényezők a okai. Na most befejezem még azt a gondolatot, hogy mi a strukturális válság, tehát hogy ezek az iparágak éppen sérülnek a legjobban és versenyképességben, és probléma az, hogy az új területek, például a tech koncernek, azok gyakorlatilag alig vannak Németországban. És pillanatilag Németországban érdekes az, hogy az ipar még mindig viszonylag erős, bár ez a környezeti átépítés rengeteg pénzt vitt el, és ez a német ipar versenyképessége megsínyli, de olyan 20-25% körül volt korábban a német iparnak a aránya a GDP-be. A franciák, olaszok és angolok esetében, de különösen az angolok és az olaszok esetében a szolgáltató szektor, az növekszik. Az iparág kevés. Németország még a hagyományos exportba erős. Na most, ha itt nem sikerül magához térnie, akkor lényegében nem lehet tudni, hogy hol tudja megtermelni azt a töbletet, amit korábban ezzel a exporttal megteremtett, és ebből volt Németország, és ebből nettó fizető az Európai Unióba. Vagy pedig azzal kell szembenézni, ami talán most még reálisabb dolog, hogy ahogy az Európai Unió is hitelekből él, tehát egy adósságközösségé válik, lényegében a Németország számára is az a fiskális fegyelem, ami a 50-es, 60-as, 70-es, de még a 80-as éveket is, meg 90-es éveket is jellemezte, az a múlté. Németország is egy ilyen adósságokból fog fejlődni, óriási kockázatokkal jár, nem beszélve, hogy a társadalmi elfogadása ennek a dolognak az nagyon érzékeny dolog, hiszen valakinek vissza kell fizetni a pénzt. Először a kamatokat kell fizetni, ha most a tőkepiacokon fölveszik a pénzt, de hosszú távon hát vissza kell fizetni a pénzt, és ki fogják kifizetni? Hát az unokáink.
Mármint a németek unokái.
Igen, tehát ez, és itt jönnék vissza a német stabilitásra, arra, hogy a Die Linke és az AfD szavazói között rengeteg fiatal volt. Tehát az ő növekedésükből a fiatal. Nem akarok az előbb mondottakra közvetlen oksági kapcsolatot hozni, de kétségkívül egy ilyen összefüggés is van. És hát lényegében a hagyományos pártok, akik a Német Szövetségi Köztársaság megalakulásával jöttek létre, szociáldemokraták, kereszténydemokraták, kereszténszociálisok, az gyakorlatilag főként a nyugdíjas idősebb rétegnél.
Ausztriában hivatalban van az új kancellár, megismerték az osztrákok és megszerették már, ő ugye nem indult a választáson, ő egy másik úton lett kancellára sikertelen koalíciós tárgyalások
után. Talán néhány dolgot el kell mondani így előzetesen, hogy ez majdnem 150 napba, 5 hónapba tellett, míg egy koalíciót létrehoztak, tehát majdnem fél évet, ez negatív rekord. Az első hárompárti kormány Ausztriában, és tulajdonképpen ez a koalíciós szerkezet tulajdonképpen már találkozott egymással. Az első választási tárgyalás, akkor amikor a liberális párt képviselője fölállt a tárgyalóasztaltól, és a szociáldemokraták és a néppártiak egyedül maradtak, és akkor befejeződtek a tárgyalások. Most tulajdonképpen ez a második típusú találkozó volt, hogy így mondjam, és lényegében nagyon hamar megállapodtak, úgyhogy a találgatás a lapokban és az elemzők között még az is volt, hogy lényegében még a Szabadságpárttal tárgyalt a néppárt, lényegében párhuzamosan tárgyalt a szociáldemokratákkal. És tető alá hoztak egy koalíciót. Hozzáteszem azt, hogy a koalíció, hogy erről beszéltünk ma, már itten a adást megelőzően, lényegében ezt a kancellárt senki nem választotta, Christian Stockert, úgy, ahogy elődjéskárt néha mert se. És ennek a koalíciónak a sajátossága az, hogyha leszámítjuk a liberálisokat, akkor lényegében két nagy vesztes párt állt össze, hogy egy végső soron győzedelmeskedő koalíciót vezessen. Na most a kérdés...
De mi a tervük arra, hogy a választást lényegében megnyerő Szabadságpártot valahogy, amely nyilvánvalóan támadni fogja őket, távol tartsák a hatalomtól?
Én azt mondom, hogy itt lényegében ezt a koalíciót nem az a tartalmi azonosságok hozták egy fedél alá, hanem azt, hogy a Szabadságpártot távol tartsák a hatalomtól.
De ez nem egy program. Nem lehet most, egy országot valószínűleg azzal vezetni.
Na most program is van, összeeszkabálták. Az első leglényegesebb dolog a költségvetés szanálása. Ennek következtében idén 6,4 millió eurót kell megtakarítaniuk.
A következő, milliárdot.
Milliárdot, pardon, bocsánat.
Könnyű helyzetben volna a millióval.
És 2 milliárdot jövőre. Rengeteg adósság halmozódott fel, amiben a néppárti konzervatív kormányok is rudasság programokat indítottak el, anélkül, hogy lényegében a finanszírozás igazán meg lett volna volva. Tehát ez halaszhatatlan, mert ha nem, akkor deficiteljárás, bár most Brüsszel elnézőbbnek látszik ebben a helyzetben. Tehát ez az első kérdés. Na most a terheknek a megoszlása. Hát most 6,4 milliárdot kell megtakarítani, jövőre csak 2-t. Ez nagyon bölcs politika egy koalíciótól, hogy a keserű pirulákat minél hamarabb le kell nyelni. Na most kik fizetnek, akik ebbe a dologba? Hát fizetnek, például a minisztériumok csökkentik a minisztériumoknak a költségvetését. A bankokat megadóztatják. Ez már a korábbi tárgyalásokon is szó volt. Akkor az energiakonszerneket, az ingatlanvállalatokat megadóztatják. Tehát próbálják a terheket szétteríteni.
Azt a módszert választják, hogy onnan vesznek el pénzt, ahol sejtésük szerint van?
Hát ahol van, és a kis embert, a választók tömegét nem sérti. Hozzáteszem azt, hogy ez a program lényegében már a néppárti, szabadságpárti tárgyalásokon is így felmerült. Tehát ez ilyen tekintetben ez egy... De azt kell mondani, hogy ez hogy fog működni, nagyon sok bizonytalanság volt. A koalíciót minél hamarabb össze kellett hozni, mert nagy volt a külső nyomás. Hát maga Scholz kancellár azt mondta, hogy csak nem várják tőlünk, hogy tétlenül nézzük, hogy egy kis szomszéd országban, ahol rokonok élnek, lényegében egy szélső jobboldali kormány kerül hatalomra. De az Európai Néppárt is mindent megtett, a CSU Markus Söder vezetésével. Tehát óriási nyomás terhelődött erre a három pártra, hogy jöjjön össze, és hát lényegében ezek a pártok, a Szociáldemokrata párt és a néppárt is, meg a liberálisok is elég gyakorlatilag tartózkodással tárgyalták a dolgokat, kompromisszumkészen. Van der Bellen elnök mondta, hogy van egy osztrák erény, ez pedig a kompromisszum. És itt mindenki kicsit visszafogta magát, mert ugyebár a szociáldemokratáknak a vezetője, András Babler, az lényegében egy meglehetősen doktrinér marxistának számított, és vagyonadót akart, örökösödési adót akart, és a tőke nyereségadót. Tehát egy nagyon ettől visszalépett. Persze ebbe az is szerepet játszott Babler részéről, hogy a osztrák szociáldemokrata párton belül a pozíciója meggyengült. Itt nem akarom elvinni ennyire osztrák dologba, ilyen belpolitika, de érdekes dolog, hogy a nagy kihívója, akivel szemben ő lett a pártelnöke, de a kihívója egy Hans-Peter Doskozil nevezető, aki burgenlandi miniszterelnök. Most januárban nyert, ugyan nem abszolút többséggel, mint korábban, de a zöldekkel együtt kormányoz. Ő már kormányzott a Szabadságpárttal is 2015 táján, tehát amikor még a Szabadságpárt kiejtés a kormányon önmagába bűnnek számított. Tehát egy nagyon felvilágosult, dinamikus ember, és Bablernek a pozíciói meggyengültek, az egész osztrák szociáldemokrat párt gyengélkedik, nem találják azt a főpontot, amivel lehetne, és most lesz áprilisban választás Bécsbe. Bécs mindig a
Vörös Bécs.
A fellegvára a szociáldemokratának, Vörös Bécs, már a első köztársaság idején is a katolikus vidékkel szembe, a keresztény szociális vidékkel szembe, és most is az, úgyhogy nagy valószínűség ott a és a szociáldemokratáknál lényegében lesz majd tisztújítás, és ez lényegében azt jelenti, hogy Babler számára ez az alkancellári dolog, ez a menekülés útja, életének elérte a csúcsát, tehát ő tényleg rugalmas volt, azon túl, hogy a megfelelő nyomás is megvolt. Na most még egy szó a kormány programjáról, hogy azért a konzervatív néppárt, jobbközép pártnak a új lenyomata rajta van a migrációs politikán. A migrációs politikának olyan jegyei vannak, hogy van egy 3 éves kötelező integrációs program, abban minden menekültnek részt kell venni, addig csökkentett szociális támogatást kapnak.
Hogy ne legyen olyan vonzó.
Igen, akkor a kiskorúak védik az iskolákban, ahol sok a bevándorló, és a fejkendő tilalmat bevezetik. Óvodákban van egy plusz év, a plusz év arra szolgál, hogy a integráció elősegítendő, német nyelvbe való bevezetés erősítése, különösen, hogy sok integrációban, integrációra szoruló menekült családtagok, gyerekek is jelen vannak a iskolában. Tehát ilyen tekintet, és nagyon hangsúlyozza ez a program azt is, tehát a néppárt, hogy a osztrák kultúra és nyelv elfogadása, ez előfeltétel, tehát magyarul ez ilyen lejtkultúr, tehát az, hogy az uralkodó kultúrának a elfogadása is az ehhez való alkalmazkodás.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Kisé László, a Budapesti Corvinus Egyetem emeritus professzora volt az Inforádió arénájának vendége. Műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.